Én is köszöntök szeretettel mindenkit. Az Úr Jézus nevében is szeretnék bocsánatot kérni, hogy letegeztem itt már az egyes hölgyeket. Hadd tegyem meg azt, hogy mindenkit tegezzek, és tegezzetek vissza. Igaz, hogy én egy kicsit összhajó vagyok, de így nekem könnyebb beszélni, így nekünk könnyebb beszélni, mint kettőnknek. Ráadásul egy ilyen téma, ami szex és szexualitás a Biblia tükrében nem annyira érdekfeszítő erről beszélni. Lehet, hogy hallgatni, nem tudom, hogy mennyire, majd kiderül, majd eldöntitek, vagy elbíráljátok, hogy egyáltalán milyen volt ez az előadás. Egyáltalán miért kell erről beszélni? Néhány igeverset hadd olvassak ezzel kapcsolatosan. Jaj azoknak, akik az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsokat, és akik sötétségben szoktak cselekedni, mondván ki lát minket, és ki ismer minket. Azt tapasztaljuk, hogy erről a témáról nem nagyon szoktak beszélni, ráadásul szószékről, meg pláne nem. Nagyon sok esetben hallottam már, hogy ez tabu, mindenki oldja meg magától. Aztán olyan véleményt is hallottam, hogy miért kell erről beszélni, ezt a majmok is tudják. Aztán az Úr Jézus mond ezzel kapcsolatosan, illetve nem ezzel, a világosság és a sötétséggel kapcsolatosan a János evangéliumában szól azért hozzánk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. Nagyon fontos, hogy ezen a területen világosan lássunk az ige fényében, mert máskülönben nagyon-nagyon nagy veszélyek fenyegethetnek, és fenyegetnek is. És bejöhet az életünkbe a sötétség, illetve a sátánnak a sötétsége. Mikás prófétánál így olvassuk, aki jó közöttük, olyan, mint a tüske, az igaz, olyan, mint a tövis bokor, a te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött, most következik el az ő zűrzavaruk. Már jó néhány helyen beszéltünk erről a témáról, és volt, aki azt mondta, hogy ne mondjam meg, hogy ő hogy élje a szexuális életét. Nem nyerte meg a tetszését az Isten igéjének a tisztasága és a szentsége. Először én fogok beszélni arról, hogy mit mond a Biblia, a bibliai szexről, az Isten szerinti szexről, aztán Anikó fog beszélni, mi a szexuális bűn a Biblia fényében természetesen, aztán egy néhány gondolatot fogunk majd mondani, hogy hogyan lehet ettől esetleg megszabadulni. Tehát Isten terve a szexualitás. Isten férfivé és nővé teremtette az embert. Azt hiszem, hogy ezt már előzőleg is mondtam, amikor itt voltunk egy-egy alkalommal. Tehát Isten nem tévesztette el, és nem egyenrangúvá, már olyan értelemben egyenrangúvá, hogy a férfi az férfi, a nő az nő. Bár mennyire is akarják egyesek ezt megváltoztatni, ezt nem lehet megváltoztatni, mert Isten így teremtette az embert az ő képére, teremtette férfiúvá és asszonnyá. Mózes első könyvében olvassuk ezt. A másik igei alap, hogy egymás számára teremtette a férfit és a nőt. Amikor Isten azt mondja, hogy nem jó a férfinek egyedül lenni, szerzek neki én segítőtársat, hozzáillőt, és ekkor megteremtette Isten Ádám számára Évát. Azt is olvassuk, ugye, hogy Ádámot elaltatta, és kivett az ő oldalbordáiból egyet, és így teremtette meg Évát, és amikor Ádám meglátta Évát, akkor azt mondta, hogy ez már csontomból való csont, ő asszony embernek neveztessék. A nőt Isten a férfi segítő társának teremtette. Nem jó, szerzek neki segítő társat, mármint a férfinek nem jó egyedül lenni. Mózes könyvében azt is olvassuk, hogy Isten terve és Isten parancsa az, hogy szaporodjanak és sokasodjanak, és ilyen módon mondta Isten a Mózes könyvében, hogy megáldá Isten őket, és azt mondta nekik, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Ezt már a sátán próbálja megakadályozni. Japánban már olyan kísérleteket tesznek, hogy két női feteseiből hogy lehet egy élő lényt létrehozni. Ki akarják zárni a férfi nemet a szaporodásból. A házasság a szexualitás helye. Ezt nagyon sokan nem így látják, és azért szeretném itt megemlíteni, hogy Isten a házasságot úgy teremtette, hogy egy férfi és egy nő nem élhet élettársi közösségben. Mert a házasságot úgy teremtette Isten, hogy a férfinek és a nőnek szövetségre kell lépjen. A házasság egy szövetség, az annyit jelent, hogy meghalok önmagam számára és élek a másikért. Valaki ilyes profét a könyvében így mondja Isten igéje, és ezt mondjátok miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságot felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Máshol is beszél Isten igéje a szövetségről, és nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a házasság az nem szerződés. A szerződést föl lehet bontani, a szövetséget nem. És ezért sokkal nagyobb bűn a házasság törés, mert egy szövetséget tör meg az, aki megtöri a házasságot bűnösen, mint ha valaki élettársi közösségben él, vagy esetleg paráznasságot követel. Mind a két fél leteszi a maga életét, és él a másikért oly módon, hogy Isten áll a közepén. Prédikátor könyvében olvasuk az igében, hogy ha egyiket megtámadja is valaki, ketten ellenállhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Olvastam egyszer, és hallottam ezt, hogy a kötélgyártók azt mondják, hogy sokkal erősebb a három szálból font kötél, mint a több szálból, tehát háromnál több szálból font kötél, és ez is úgy tűnik, hogy igazolja Isten igéjét, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. Természetesen a házasságot mind a két félnek védeni kell, nem csak könyörögni, Isten az Uram véd meg a házasságomat, és én azt csinálok, amit akarok, hanem Isten igéje szerint kell éljem a házasságot. Ilyen módon kell a feleségnek, azt mondja Isten igéje, feleségnek adja meg a férje a köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének, a feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Tehát ilyen ennek az igének alapján nem foszthatjuk meg a másikat az örömtől, sőt, nem használhatjuk fegyverként a testünket. Az első szexuális egyesülés teszi megtörténti a házasság kötést, ez egy vérszövetség. Tulajdonképpen azért említem ezt, hogy vérszövetség, mert az első szexuális kapcsolat esetében szakad át a szűzhártya, és ekkor vér keletkezik, és ilyen módon a házasság tényleg Istentől egy vérszövetséget jelent. Természetesen nagyon sok házasság, már házasságba lépő fél már túl van mindenen. Ezt át kell gondolni, hogy elfogadjuk-e Isten igéjét vagy sem, de érdemes. A szexuális kapcsolatnak folytatódni kell. Vannak olyan tanítások, és talán egy-egy gyülekezet, vagy egy-egy egyház, amely azt mondja, hogy a szexuális kapcsolat a házasságon belül csak gyermeknemzésre alkalmazható, illetve használható. Erről szó sincs, mert Isten igéje azt mondja, hogy ne fosszátok meg egymást, hanem egyelő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölése és az imádkozása, aztán ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Nagyon fontos, hogy a házasság az tiszta legyen, Isten igéje szerint, és tisztességes minden tekintetben, mondja a zsidókhoz írt levélben Isten igéje, a házasság és a szeplőtelen házas ágy, a paráznákat pedig, és a házasság rontókat megítéli az Isten. Isten elég erőteljesen figyelmezteti a férfit és a nőt, a férjet és a feleséget, hogy hogy kell élni a házasságban. Ebben erre vonatkozóan Péter első levelében, az első 7 versben megtaláljuk a férfinek és a nőnek, a feleség férjének a szerepét, és hogy hogy is kell élni a házasságban. De én hadd említsem itt a férfiakra vonatkozó utalást, a férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Elmúlt alkalommal beszéltünk egy kicsit a férj és a feleség szerepéről, hogy kinek mi a feladata és mi a kötelessége, és ilyen módon a férfinak sokkal nagyobb a felelőssége a házasságban, mint egy nőnek. Nem azt mondom, hogy a feleségnek nincs kötelessége és szerepe, fontos szerepe, de a férfinek vezetni kell. Isten a férfit vezetésre teremtette, a nőt segítő társként adta Isten. Ezt nem én találtam ki, utána lehet követ ragadni, megkövezhettek a végén, de Isten igé azt mondja, hogy nem jó a férfinek egyedül lenni, szerzek neki én segítő társat, hozzáillőt. Ez nem annyit jelent, hogy a férjnek a feleség rabszolgája, vagy szolgája, vagy éppen rekaméja, hanem segítő társa. De nagyon fontos, hogy megértsük Isten igéjét, és Isten igéje szerint próbáljuk, és akarjuk a házasságot élni, vagy erre ilyen módon felkészülni, külön természetesen a férfi és a nő.
Amit eddig hallottunk, az arról szólt, hogy mi az, ahogy Isten eltervezte. Én most egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy mi Isten igéje szerint a szexuális bűn. Tudnélik, nagyon sok mindent teszünk, és nem is érezzük, hogy vétkezünk, mert nem tudjuk, hogy az bűn. A római levélben van egy olyan igevers, hogy ha nincs törvény, akkor nincs törvény ellen való vétek. Tehát ha nem tudjuk, hogy Isten igéje szerint mi bűn, akkor nyugodt lelkismerettel megtesszük. Ez az egyik fele. Aztán a magyar törvényekben is van egy olyan, és általában minden nemzet törvényében, hogy a törvény nem ismerése annak áthágásakor nem ment fel annak következményeitől. Tehát ha valaki nem ismeri a kereszt, és egy balesetet okoz, mert szabálytalanul közlekedett, vagy lehet, hogy nem is okoz balesetet, csak a rendőr meglátta, azért a büntetés meg fogja kapni az illető. Függetlenül attól, hogy esetleg nem ismerte azt a szabályt, vagy egy új szabály volt, vagy egy másik országban vezetett. Tehát ugyanígy vannak a szexuális bűnök is. A mai emberiségnek nagy része nem is érdeklődik az iránt, hogy van-e egyáltalán valahol szabályozva, hogy mi jó és mi nem. Tehát nem ismerik az emberek a Bibliát. A Biblia nem csak egy bizonyos népcsoport számára írodott, nem csak egy bizonyos érdeklődő fiatalság, vagy embercsoport számára írodott, a Bibliának egy örökkivaló értéke és érvénye van. Nem muszáj elhinni, de egyszerűen működik. Ugyanúgy, hogy vannak fizikai törvények, vannak szellemi törvények. Ahogy a gravitáció egy fizikai törvény, és ha hiszünk benne, hanem akkor is működik. Valaki mondhatja, hogy hát engem nem érdekel, én nem hiszek benne, és simán kilép valahonnan, csodálkozni fog, mert nem hit benne, de azért a gravitáció hatni fog rá. Ugyanígy vannak azok a törvények, amit Isten az igében leírt, és szabályok, amik nem azért vannak, mert Isten egy gonosz Isten, aki alig várja, hogy megbüntessen, hanem azért, mert szeret bennünket, és meg akar védeni a bűnök következményeitől. Tehát ő megtervezett valamit jóra, az egész világot, és az emberiségnek leírta, hogy hogy használja, hogy jó legyen. És az emberiség nem érdeklődik arról most már, régebben még jobban tisztelték az igét, most már viszonylag kevesen érdeklődnek, gondolom ti azért vagytok itt, mert érdeklődtök, hogy kellene használni, hogy kellene élni a világban, hogy kellene használni azokat a dolgokat, amiket mi kaptunk. Azért ment tönkre a világ fizikailag is, ugye mindent elrontottunk, a világ jónak lett teremtve, az emberek életek visszavele, és ugyanígy van a szexualitás is. Isten jónak teremtette, és Isten beszabályozta. Na most, ha mi ezeket a szabályokat nem alkalmazzuk, vagy azért nem alkalmazzuk, mert nem tudjuk, azért még hatni fog ránk. És azért jó, ha tudjuk, hogy Isten szemében mi a bűn, hogyha nem követjük el, akkor nekünk az jó. Ha elkövetjük, annak ellenére, hogy esetleg nem is tudtuk, hogy az bűn Isten szemében, akkor is a káros következményét a saját életünkben fogjuk learatni. És sajnos attól ilyen nyomorult ma a világ. Mert rendszeresen is sorban minden át van hágva, annak ellenére, hogy az igében le van írva, hogy ne tedd. Ez olyan, mint amikor a szülő a gyerekét neveli, sokszor azt mondjuk, hogy ne tedd. És nem azért, mert a szülőnek kedvébe telik, hogy a gyerekének ezt meg amaz ne tél csak, hanem azért, mert szeretjük a gyerekünket, és nem akarjuk, hogy bajba kerüljön. Tehát nekünk tudnunk kell, és én örülök, hogy ennyien itt vagytok és érdeklődtök, hogy Isten szemében mi a bűn, mi a szexuális bűn. Nem tudom, hogy az ige helyeket elmondjuk-e, kimondjuk-e, vagy pedig vagy azt is meg lehet, hogy egy jegyzetet adunk, és akkor fölteszitek, és akkor aki látni akar, hogy az kikeresi az igét, talán ez még egyszerű. Tehát elsősorban, amiről eddig beszéltem, az Isten akarata ismeretének a hiánya miatt követünk el bűnöket. Ez a római levélben van írva, az első rész 21. versétől, és egy elég hosszú szakaszban, amit most nem olvasok fel, de itt szó van tulajdonképpen azokról az elferdülésekről, amik az Isten ismeretének a hiánya miatt vannak. És ami a Új Szövetségben is több helyen meg van említve, a 2. Korintusi levélben is, a 2. Korintusi levélben, hogy a világistene, aki a sátán, e világistene a sátán, Isten a mindenható Isten, de e világon uralkodó Isten most a sátán, ő nem a nagybetűs Isten, mert Isten csak egy van, de a világ fejedelme ma a sátán, ugye a bűnesetkor az ember adta át a világ fölötti uralmat a sátánnak, és megvakította az emberek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumát és a világosságot. És sajnos ez annyit jelent, hogy nem tudjuk az igazságot, és ezért követünk el bűnöket. Még ezek a bűnök. Nem tudom, hogy hallottatok-e valaha erről. Az igében írva van az ószövetségi mózesi törvényekben, ami a zsidó népnek szólt, de mindnyájunkra hatással van. És a legtöbb állam törvénye is a 10 parancsolatra épülnek. Nem tudom, mennyien fedeztétek ezt föl. Hogy azt mondja Isten, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedik zillen, akik engem gyűlölnek, akik ellenem vétkeznek. Tehát az őseink vétkeznek, és a leszármazottak, mi sínylődünk az ősök vétke miatt. Nagyon eklatáns, egyszerű példa, hogy alkoholista szülőpárnak a gyereke szenved a szülők bűne miatt. Hát rendesen szenved. Ugyanígy, hogyha a szülők parázna szexuális bűnöket követtek el, a gyermekek szenvednek ennek következtében. Milyen módon? Ezek, amiket most mondunk, nem mindent tudunk igével alátámasztani. Nagyjából az igékben nincsenek szóró-szóra olyan dolgok megfogalmazva, amiket, mint például az orális szex, vagy ilyesmi, nincsen az igében leírva. De gyűjtő fogalommal ott van az igében, tehát amiben beletartozik az is. Amikor az ősök vétkeznek a gyermekeknél, már egészen korai gyermekkorban, kisgyermekkorban például jelentkezik az önkielégítés, amikor még nem taníthatta meg senki azt a gyermeket. Tehát még talán óvodába se jár, talán még bölcsödébe se. És ez egy látványos jele annak, hogy a gyermek már örökölt valami rosszat, és ez egyszerűen kínozza a gyermeket, ez nem egy természetes dolog. Aztán, ha egy gyermek egészen kora gyermekkorban érdeklődik a másik nem iránt, vagy kisgyermekkorban bántalmazza a társait. Nem tudom, hogy mennyire hallottatok ilyet, vagy esetleg éltetek át ilyet, hogy óvodában, sőt már bölcsödében is van szexuális zaklatás. A kisgyerekek molesztálják egymást. Ki tanította meg őket? Ezt örökölték. Aztán a másik véglet az, amikor egy kisgyerek, hogyha ilyen rossz szexuális örökséggel jön a világra, akkor állandóan bántalmazott lesz, vagy állandó bántalmazó lesz. Tehát a két szélsőség attól függ, hogy reagált a sérülésre, vagy a szülei milyen bűnöket követtek-e, vagy ők milyen sérüléseket szenvedtek, tehát vagy bántalmazott lesz állandóan, vagy bántalmazó lesz. Aztán a tisztátalan gondolatok, álmok egész kicsi korban. Ha egy kisgyerek, amikor még nem érett a teste, meg a lelke sem arra, hogy ilyenekkel foglalkozzon, és már szexuális dolgokkal foglalkozik. Sajnos a média nagyon vétkes ebben, tehát most már minden napszakban olyan dolgokat látnak a gyerekek, amit nem kellene, és nincsenek rá megérve. Nem tudom, a szülők mennyire tudják megmagyarázni, hogy az óriás plakátok, meg egyáltalán minden tele van olyan annyi tisztátalansággal, ami olyan módon szinte egy agymosásként hat a gyerekekre, és ezzel beletör a gyermekek lelkébe olyan módon, amire a gyerek nincsen kész. Aztán már egész korai gyermekkorban az azonos neműek felé való vonzalom is megjelenik, hogyha egy generációs örökségként van ott ez a bűn. Aztán van olyan is, hogy akik tudják, mert azért valahol bennünk mindenkiben van egy ilyen rejtett ismerete a bűnnek, ami nem tudatos, ez a lelkiismeretünk. Ugye a lelkiismeret az jelez minden embernél egy ideig, amíg rendszeresen nincs elnyomva. Aztán ha rendszeresen azt mondjuk, hogy nem látta senki, nem baj, akkor utána már sokkal több mindent megenged az ember lelkiismerete saját magának. Tehát a lelkiismeretet el lehet altatni. De a lelkiismeretünk jelez, ha vétkezünk. Az Isten igéjében a házasság előtti szexuális kapcsolat, akár jövendőbelivel, vagy akár más személlyel, világosan bűn. Mózes 5. könyvében, a 22. fejezetben, 13-tól 21. versében egy részét fogom felolvasni, erről részletesen írva van. Ha valaki feleséget vesz, és bemegy hozzá, és meggyűlöli azt, és szégyenletes dologgal vádolja, mármint azzal, hogy nem volt szűz, és rossz hírbe keveri azt, mert azt mondja, feleséget vettem magamnak, és hozzámentem, de nem találtam ő benne szüzességet. Akkor, és akkor itt van a felsorolás, hogy milyen módon kellett eljárni a lány szüleivel, hogy kárpótolják azt a férfit, hogy nem szűzlányt kapott feleségül. Tehát annyira fontos volt a szüzesség. Ugyanígy, hogyha házasság előtt, vagy jegyben lévő férfivel történik ez, akkor is az is vétek, ez is ugyanebben a részben van. Az élettársi kapcsolat, ami ma teljesen normális, és tulajdonképpen most már lassan a törvény is elfogadja olyan módon, hogy még örökséget is lassan most már örökölni is lehet, nem tudom, hogy állnak a magyar törvények ezen a téren, de tudom, hogy foglalkoznak ezzel, hogy az élettársi kapcsolatot most már elfogadják. És sajnos a mai fiatalság gondolkodás módjában ez egy teljesen normális, természetes dolog. Az Isten igében nem. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy én biztosan jól akarok házasodni, előbb kipróbálom, hogy milyen az a másik, akkor a legrosszabbat teszi saját magával, és azzal a másikkal is. Mert ez nem olyan, hogy mindegy ruhát felpróbálunk az üzletbe, és ha nem tetszik, lecseréljük, mivel ez egy szövetség. És a Biblia beszél arról, hogy ha valaki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. És erről nem kell ma se sokat beszélni, szerintem még a nem keresztény emberek között sem, hogy ugye például az éjt. Egy nagyon látványos következménye a szexuális bűnöknek, és hát óriási gondot okoz az egész világban, és még hányfajta nemi betegség, pontosan amiatt, hogy ilyen felelőtlenül váltogatják a szexuális partnereket. A Biblia beszél arról is, hogy a rokonokkal való szexuális kapcsolat, a vérfertőzés is bűn. Itt vannak az igehelyek, akkor ezeket nem fogom most elmondani, hanem majd fölteszitek a netre. A házasság törés, tehát az azt jelenti, hogyha egy pár házasságban él, és valaki kívülről abba behatol, akár a férfi, akár a nő oldaláról egy harmadik belép. Izraelben nagyon súlyos törvényeket adott Isten, azért, mert Izrael népét arra választotta ki Isten, hogy ő rajtuk keresztül mutassa be az egész világnak, hogy ő az Isten, hogy ő az egyedül élő Isten. És Izrael népében, ha valamilyen ilyen bűnt követett el valaki, egyfajta büntetés volt. Tudjátok mi? A halál, a kövezés. És hogyha például a gyerek a szülő ellen vétkezett, a szülőnek kellett az első követ rádobni. Nem kis dolgok voltak. Itt van például a házasságtörés, ezt elolvasom, hogy vegyétek észre, hogy milyen súlyos dolog, és Isten szemében ez ma is így van. Mózes 5. könyve 22. rész 22. verse. Ha rajta kapnak valamely férfit, hogy férjes asszonnyal hál, ők mindketten is meghaljanak. A férfi, aki az asszonnyal hál, és az asszony is. Így tisztítsd ki a gonosz Izraelből. Ma nem így van, nem kell meghalni, de a következményeit mindenki learatja, tehát jobb nem elkövetni. Ugyanígy az Úr Jézus is mondja az Új Szövetségben, Máté 5. fejezetében, hallottátok, hogy megmondhatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Hát itt ez a mérce magasabb. Ha asszonyra tekint valaki, paráznaság okából, tehát megkívánja a testét. Hát ez azért ma, gondoljátok el, én gondolom, hogy nem könnyű ma a fiatal embereknek, amikor a hölgyek mindent kiraknak a kirakatba, és főleg, ha egy férfinek nincs rendben otthon a házassága, vagy még nincs házasságban, és tele van kívánsággal, és az így azt mondja, hogy ha már így, már csak elgondoltad, már vétkeztél. Isten szemében minden szexuális perverzió bűn, és ebbe beletartozik az orális és anális szex.
De lehet, hogy a lányok orális.
Persze, a nők se, itt nincsen most a nők, igen, igazad van, köszönöm. Tehát itt a nők is ugyanezt meg tudják tenni, de azért a férfiak vizuálisabbak, tehát itt a férfiaknak nagyobb probléma ez. A nőknek a szívét lehet nagyon hamar elcsábítani, és a férfiak tudják is, hogy hogy kell. Az se helyes. Tehát minden szexuális perverzió, és ebbe beletartozik az orális és anális szex. Kolossé 3:5-6. Öldököljétek meg azért ti, a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságokat. Ez, hogy tisztátalanság és bujaság ebbe a gyűjtő fogalomba tartozik bele az orális és anális szex. Tudom, hogy egy óriási vitatéma, nagyon sokan a fogamzásgátlásra használják meg egyebekre. A lelki gondozói tapasztalatunkból tudjuk, hogy rettenetes sok rossz lelki és fizikai következménye van. Na most Isten, ami teremtett, az jó. Hogyha a szexualitás Isten törvénye szerint házasságon belül történik, annak nem lesz betegség, és nem lesz rossz lelki következménye, és nem lesz fizikai betegség a következménye. Az orális és az anális szexnek vannak ilyen következményei. Innen is tudjuk, hogy ez bűn. Aztán egy újabb, ma nagyon vitatott téma. Homoszexualitás és leszbiánizmus. Ma azt hirdetik, hogy ez csak másság. A Biblia azt mondja, ez bűn. Tessék eldönteni, kinek van igaza. Egy olyan világot élünk, ahol például az Európai Unióban elfogadják, hogy a homoszexualitás egy elfogadott dolog, és hogyha valaki ezt bármilyen módon támadja, most mi azzal, hogy ezt mondtuk, hogy ez bűn a Biblia szerint, ezzel lehet, hogy mi diszkrimináljuk őket, és ez lehet, hogy nem sok idő múlva akár törvénybe ütköző cselekedet lesz. De akkor is, ha ti keresztények vagytok, nektek tudni kell, hogy ez bűn. És ha bűn, akkor lehet belőle megtérni, és hogyha valamiből meg lehet térni, akkor a következményből is meg lehet szabadulni. És mi tanúk vagyunk arra, hogy ismerünk férfiakat is, és nőket is, akik homoszexuálisak voltak, és megszabadultak belőle. Tehát meg lehet változni. Meg lehet térni belőle, de el kell ismerni először, hogy bűn. Az ige konkrétan mondja, hogy bűn. Ezt elolvasom. Római levél, első rész 24-től 27. vers. Annak okáért, tehát arról beszél előtte Isten igéje, hogy az emberek nem ismerték el Istent Istennek, hogy Istenként tisztelnék. És ezért adta is őket az Isten szívű kívánságaiban tisztátalanságra. Tehát Isten megengedte, mivel nem tisztelik Istent, megengedte, hogy a szívük tisztátalan kívánságaira vetemedjenek, hogy egymás testét megszeplősítsék. Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték, és szolgálták a teremtő helyet, aki mindörökké áldott. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természet ellenesre. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszony néppel való természetes élést egymásra gerjedtek bujaságukban férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygősöknek méltó jutalmát elvették önmagukban, mármint a testükben. Ez konkrétan érthető, hogy ez az ige miről beszél. Azon kívül tudjátok Sodoma Gomora esetét, ha valaki nem tudja, az első, Istennek az első pusztítása, amikor két városra nagyon megharagudott, mert a homoszexualitás annyira elterjedt, és Isten egyszerűen egy hatalmas kénköves tüzes viharral elpusztította azt a két várost, pontosan a homoszexualitás miatt. El kell olvasni a Bibliában, Mózes első könyvének 19. fejezetében van. Pornográfiai szexuális fantáziálás. A Biblia erről is beszél. a Galáciai Levél 5. fejezet 19. versében itt a test cselekedeteiről, előtte az Isten tisztelő léleknek a cselekedeteiről beszélt, és utána pedig a test cselekedeteiről, amelyek nyilvánvalók, és egy hosszú felsorolás, és ennek az elején házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, és aztán egy csomó más felsorolás. Ez is bűn Isten szemében. Aztán ezekre nem tudok igehelyet mondani, mert amikor az igét írták, ilyen még nem volt. Telefonszex, internetes szex. Tudjátok, miről beszélek. Aztán egy másik dolog, amiről beszél az ige, állatokkal való fajtalankodás, ez a bestialitás. Több igehely is van erről. Sajnos ez egy meglévő dolog, lehet, hogy el se tudjátok képzelni, elég sok ember kínlódik ilyennel. Inkább nem mondom. A pesti hölgyek kék a pirítjáikkal. Állatokkal való fajtalankodás, az önkielégítés. Erről nem igaz ige ilyen módon, de az önkielégítés is bűn, és amellett nagyon árt, akár nő, akár férfi végzi ezt. Azért bűn, mert Isten igéje egyetlen egy vigasztalót említ, és ez pedig a Szentlélek. És általában az önkielégítést vigasztalásra használják. Ez egy kényszer cselekedet, rossz lelkiállapotban, nehéz körülmények között, fájdalommal, megcsalatva, egyebek, olyan körülmények között. A sátán kényszeríti akár férfit, akár nőt, ez mind a két nemnek egyformán kísértés, becsapja önmagát. Azon kívül sokkal nehezebbé teszi, ha esetleg később a saját házasságát szeretné élni, egyszerűen megnehezíti a normális szexuális kapcsolatot, ha valaki önkielégítést gyakorol. Amellett nagyon sok rossz lelki és idegi következménye is vannak. Gondolati szexuális bűnök. Erről már egy kicsit beszéltem, hogy az Úr Jézus mit mondott róla, hogyha valaki asszonyra tekint, már az is vétkezett. Ha valaki fantáziál, a szexuális fantáziálás is bűn. A házasságon belül is lehet szexuálisan vétkezni. Mik ezek? Szexuális kapcsolat menstruáció ideje alatt. A Biblia konkrétan beszél erről, Mózes 3. könyve 18. fejezet 19. verse. Asszonyhoz ne közelges az ő havi tisztátalansága alatt, hogy felfedd az ő szemérmét, tehát hogy szexuális kapcsolatba lép vele. Szexuális elutasítás a saját test megvonása társától. Erről már férjem egy picit beszélt az előbb. Erről is ír az ige a korintusi első levélben, hogy a feleség nem ura a maga testének és a férjese, és hogy ne vonják meg egymástól magukat. Az önző szex, az is a házasságon belül egy bűn, ha csak a saját kielégülését keresi, és nem a társa örömét, és ha gyengétség hiányzik a kapcsolatból. A Korintusi első levél 7. fejezet 3. versében van. A feleségnek adja meg a férj a köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjnek. Tehát, hogy jó szándékkal, jó akaratban és jó szívvel adják a testüket egymásnak, és ne pedig önző céllal, hogy csak nekem legyen jó. Aztán lehet a szexel manipulálni, akkor bújok melléd az ágyba, ha ennyi pénzt szerzel, vagy adsz nekem erre, vagy arra, vagy ha kiporszívozol, és egyebek, meg még egyéb dolgok. Hihetetlen, hogy mire képes egy nő és egy férfi is. Férfiak is meg tudják büntetni a feleségüket, ha megsértődnek, vagy valami nem értettek egyet, akkor este a férfi hátat fordít, és nem hajlandó még csak szóba állni se a társával. Ez ugyanolyan bűn, mint amikor a nő manipulálja a férjét. Házasságon belül is sajnos van szexuális erőszak, amikor általában a férfiak részéről van, azt nem tudom elkezdeni, hogy tud megerőszakolni egy férfit, már szexuálisan, de például, hogy ha a férj alkoholos állapotban van, és egyszer rátör a feleségére, olyat is hallottam, hogy álmában tört rá a részek férj hazajött, és olyan módon, és de bármi, ami a szexuális kapcsolatban durvasság, gorombasság, az intimitás szabályainak az áthágás, akárha kibeszéli, akár melyik fél a házasságát, az intim dolgait, ez ugyanúgy bűn. Az is bűn, és nagyon kell rá figyelni, akik házasságban vagytok, vagy akik lesztek, hogy gyermekek előtt ez ne történjen meg, mert a gyermek nincs megérve rá, és egyszerűen nem érti, hogy mi történik. Sajnos előfordul, hogyha felelőtlenek a házas felek, vagy esetleg tényleg illuminált állapotban vannak, és nem is gondolnak arra, hogy ott van egy kisgyerek, aki esetleg ez teljesen összezavar. Aztán van olyan, hogy ha az egyik házastárs elutasítja a másikat, és nem elégedett a teljesítményével, és itt lehet a férj utasítja a feleséget, és a feleség a férjet, akkor az elutasított fél megutálja a saját nemét. Tehát ő is elutasítja a saját nemét. És ebből alakul ki az, hogy valaki férfi, és szeretne nő lenni, mert a férj állandóan azt mondja, hogy te nem vagy férfi. És a férfi esetleg el is fogadja azt, hogy hoppá, hát tényleg lehet, hogy nem ilyennek kell lenni egy igazi férfinek, és emiatt tönkre megy a házassága, és kiszolgáltatja magát a homoszexualitásnak, de ez a másik, a társának a vétke miatt van. Hűtlenség, házasságtörés. Hát, ezt manapság szinte nem is tartják bűnnek. Nagyon sok olyan házasság van, ahol sajnos még kereszténynek mondott emberek is azt mondják, hogy mi olyan házasságban élünk, hogy összeházasodtunk, de szabadon engedtük egymást, vannak gyerekeink, a gyerekekért mi élünk egy normális családi életet, de ha neked megtetszik valaki, csak nyugodtan, és egyed meg, ha nekem tetszik valaki, akkor én is nyugodtan azért másokkal is kapcsolatban legyek. Hát ez abszurdum. És saját magának árt, aki ilyet megenged magának. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben az ige, 13. fejezet 4. vers, tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtlen házasság. A paráznákat pedig és a házasság rontókat megítéli az Isten. Aztán még egy harmadik csoport, szexuális visszaélése. Minden olyan dolgot visszaélésnek nevezünk, ami az eddigekben nem tartozott, bántalmazás. A Bírák könyvében van egy hosszú történet, ezt most nem fogom elmondani, egy nagyon, nagyon brutális szexuális bántalmazásról, de ha érdekel benneteket, olvassátok el, hogy mi történt ott. Aztán kukkolás, leskelődés. Ez is szexuális visszaélés, szadista és mazohista szex, szex a partner megkötözésével, vágyakat keltő tárgyak használata, magamutogatás. Ezek lehet, hogy nevetséges dolgoknak hatnak, némelyikötöknek. Amikor én belekerültem a lelkigondzás szolgálatában, és hát én egy viszonylag védett háttérből jövök, és csomó dologra fogalmam nem volt, én életemben nem olvastam pornót, meg egyébként nem is érdekelt, és az első partnerem a férjem volt, és az utolsó is, és nagyon elcsodálkoztam, persze meg kellett tanuljam, hogy ne esek ki a szemem, amikor olyanokat mondanak, amikor valaki jön a problémát elmondani, hogy micsoda szexuális bűnök vannak másfajta területen is, de a szexualitás területén a sátán olyan kreatív, hogy ez valami hihetetlen. Hogy olyan dolgok, amit normális emberi ésszel, szerintem normális ember nem találna ki olyanokat, hogy miket lehet elkövetni, és az ember saját magának árt, a másiknak is árt, de elsősorban saját magának árt. És mindezeknek a bűnöknek következményei vannak, és most ezekről Dénes fog beszélni.
Anikó említette, hogy a bűnöknek következményei vannak, ez egy szellemi törvényszerűség, Isten törvénye, hogy a bűnnek, amit elkövetünk, annak ha hiszünk benne, ha nem, következménye van. Teljesen mindegy, hogy valaki keresztjén vagy nem keresztjén, ateista vagy bármilyen más hamis vallásban hisz, az igazság az, hogy a Biblia minden emberre vonatkozik, és ha bűnt követel, bocsánat, ha bűnt követel valaki, következménye van mindenféleképpen, bármilyen bűnt követel. Az egyik, a bűn következménye, az egyik legsúlyosabb, hogy elválaszt Istentől. Természetesen ez legfőképpen a keresztényekre vonatkozik. Lehet, hogy most, amiket mondtunk, egy kicsit hüledeztek, meg esetleg elképzelhetetlennek tartjátok. Nagyon sok olyan példát tudnék én személyesen, Anikó is biztos a saját lelki gondozásai során, amiket hallottunk és amik megtörténtek. Tehát a bűn elválaszt Istentől. Aztán a szexuális bűn esetében ott van az érzelmi nyugtalanság. Hogyha valaki megcsalja a társát, akarva, akaratlanul ott van az idegesség, a nyugtalanság, és észreveszi a társa, hogy valami nincs rendben, mert bűnt követett el. Az Édenkertjében, amikor elkövette az első emberpár a bűnt, akkor azt olvasjuk, hogy rögtön észrevették, hogy mezítelenek, és elbújtak, féltek Istentől, bűnre halmoztak. A szexuális bűnt következtében ott van a szégyen, hogy aki elköveti, a szennyesnek érzi magát, ugyan próbálja ezt leplezni, próbálja ezt nem elhinni és nem elfogadni, de ott van a szégyenérzet és a bűntudat és a szennyesség érzése. Nem szeret róla hallani, vagy pláne beszélni nem szeret. A másik gond a szexuális bűnöket illetően, hogy Isten ellenes lelki kötelékek jönnek létre, alakulnak ki. Erről nem nagyon szoktak beszélni, sőt, nem is nagyon hiszik el, hogy egyáltalán ilyen létezik. Mi történik akkor, amikor valaki szexuális kapcsolatot létesít a másik nemmel? Azt mondja Isten igéje, hogy ketten lesznek egy testé, és aki parázdásságot követ el, az a saját teste ellen vért. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy fehér gyurma, meg egy piros. Mondjuk a fehér a hölgy, a piros a férfi, szexuális kapcsolatot létesítenek, a két gyurmát összenyomod, megpróbálod szétszedni, szétvenni, azt veszed észre, hogy a fehér gyurmában ott maradnak a pirosak, a pirosban meg ott maradnak a fehér foltok. Mi történik akkor, hogyha az egyik fél is, a másik fél is egy másikkal, mondjuk egy kékkel, meg egy zöld, és ragozhatnám így sorjába. Lehet, hogy furcsának tűnik, de volt már olyan esetem, akinek több tíz kapcsolata volt. Több tíz. Nem mondom meg, hogy mennyi, de több tíz. Hát nyilván, hogy fertőzést kaphat a szexuális partnerektől. Aztán csodálkozik valaki, hogy a lelkében olyan sok probléma van, és más egyebek is. Nem csak lelki, hanem fizikai probléma is. A szexuális bűnök következtében ott lehet a démonizáltság. Lelkigondoztunk egy olyan fiatal embert, akit 16 éves korában szexuálisan bántalmaztak, és homoszexuális lett, és utána depressziós, és utána skizofén, és felakasztotta magát sajnos. Mert nem volt hajlandó Isten igéhez visszatérni, és Isten igéje szerint megbánni a bűnt. Tehát azért beszélek a démonizáltságról. Aztán ott van a szexuális szélsőségek, hogyha valakit például szexuálisan megerőszakoltak, akkor általában, ez nem törvényszerűség, de általában vagy frigid lesz, vagy egyáltalán kielégíthetetlen. Annyira kívánja a szexet, hogy nem tud hűséges maradni a társához. A szexuális bűnnek a másik következménye, hogy félelem a ellenkező nemitől. Tehát egyszerűen, hogyha valaki szexuális bűnt követett el, és házasságra lép, akkor fél a társától. Meg lehet szabadulni, és meg lehet gyógyulni belőle. És amikor már említette, hogy vonzalom az azonos neműek iránt, és a szexuális zűrzavar és a szexuális probléma. Ezt nem én találtam ki, hallottam, hogy a férfiaknak az 50%-a szenved a szexuális gondokkal. Tehát az impotenciával és egyebekkel. A férfiaknak az 50%-a. Azt is hallottam például a rádióban egyik műsorban, hogy a fiatal fiúk interneten nézik a szexet, és önkielégítést végeznek, és nem mernek tulajdonképpen a lányokkal kapcsolatot létesíteni. Most itt nem szexuális kapcsolatról van szó, hanem egyszerűen nem mernek normálisan olyan kapcsolatot létesíteni, ami aztán majd házasságról beszélhet. Az Úr Jézus érdekes verset mond, érdekes kijelentést mond, a Máté evangéliumában olvasunk erről, mert vannak heréltek, akik anyjuk méhétől születtek így, és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki, és vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. Aki beveheti, vegye be, tehát ez egy károli fordítás szerinti ige. Tulajdonképpen arról beszél itt az Úr Jézus, hogy itt nagyon fontos, hogy figyelje meg minden ember, hogy mit miért tesz. Nem akarok én itt egyházakról beszélni, de azt látom, hogy egy egészséges férfi, akit Isten úgy teremtett, hogy szexualitása, és nem vette el Isten az igényét, hogy csak neki szolgáljon, mert Pál apostol azt mondja, hogy szeretném, hogy mindenki úgy lenne, mint én. De tudom, hogy ez nem lehetséges, mert én Istenért odaadtam az életemet, és ő házasságon kívül élt Istennek. Tehát természetesen nagyon kell figyeljen minden férfi és minden nő a fiatalokat illetően, a férfiak kérjenek Istentől társat, és Isten ad társat, a lányok imádkozzanak azért, hogy Uram, készíts fel, hogy valakinek a társa legyek. És el kell hinnie, hogy Isten felkészíti, és el kell hinni, hogy Isten ad társat. Tudom, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, nekünk is van egy 31 éves fiunk, és még nőtlen, elég sokat beszélünk, és ő már nem is akar hallani, már nagyon nehezen veszi az akadályokat ilyen szempontból, de én tudom a saját életem, kibeszéltük már magunkat itt elég tisztességesen előttetek, akik már előzőleg itt voltatok, tehát nem... Nyíltan beszélünk erről, és nyitott könyvek vagyunk mindenki előtt ilyen szempontból. Tudom nagyon jól, hogy miről beszélek, aki kér, és ha Isten van az első helyen az életében, és nem a házasság, akkor Isten megadja neki a társat. Én erre biztos vagyok, azért, mert az Isten igéje igaz. És az Isten igéjében pedig ez le van írva. A szexuális bűnöknek a következménye még az Anikó már említette, hogy a bántalmazottból bántalmazó lesz. És a gyerekei ki lesznek téve a bántalmazásoknak. A szabadulás útja, hogy is lehet megszabadulni a szexuális bűnöktől, egyrészt segítséget lehet kérni, a másik része, hogy a bűnt fel kell ismerni, hogy az bűn. Ha valaki azt mondja, hogy ez nem bűn, akkor tulajdonképpen bűnben fog élni tovább. A generációs szexuális bűnöktől úgy lehet megszabadulni, hogy meg kell bocsátani az ősöknek anyai és apai ágon. És a bocsánat következtében lesz egy szabadulás. Az Isten ellenes kötelékekkel kapcsolatosan Isten igéje elmondja, maga az Úr Jézus mondja, hogy amit a földön megkötsz, a mennyben is kötve lesz, amit a földön megoldasz, a mennyben is oldva lesz. Ezt nagyon sokan nem fogadják el. Mi jelenleg, a mi igei látásunk ez, ha Isten nem változtatja meg, akkor ez is marad. Szabadulás útja az, hogy el kell fogadja a saját nemét. Tehát, hogyha belenézel a tükörbe, akkor azt mondod, hogy köszönöm, Uram, hogy nőnek teremtettél. És köszönöm, hogy szép vagyok, és ilyenből nincs csak egy. Én vagyok. Bele kell nézni a tükörbe, és el kell hinni, hogy igen, szuper vagyok, és ilyenből nincs semmi. Ez vonatkozik a lányokra is, a fiúkra is. Az a nagy gond, hogy ma nem fogadják el az emberek saját magukat. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevesen. Tehát ez a gyógyulásnak az útja. Aztán a gondolkodásmód megváltoztatása az, hogy elfogadom Isten igéjét igazságnak, és az Isten igéje szerint akarok élni, és természetesen a kiváltó okoknak és a körülményeknek a tudatos elkerülése. Nagyon fontos például, hogyha valaki jegyesek, hogy elkerüljék, tehát kell egy határ szabni mindkét félnek, hogy eddig mehetünk és tovább nem, mert bűn lesz a következménye. Ugyanaz, ha valaki nem jegyes, hanem csak kapcsolatban van és ismerettséget szerez, nagyon fontos, hogy vigyázzon. Sajnos olyan világban élünk, hogy régen volt egy ilyen közmondás, hogy meglátni és megszeretni egy pillanatműve, ma van egy ilyen meglátni és lefeküdni egy pillanatműve. Úgy tűnik, hogy a 21. század elején most már ez úgy tűnik, hogy ez nem csak álom, hanem valóság. És a legerőteljesebb gyógyulás és szabadulás szorosabb kapcsolatra lépni Jézus Krisztussal és a házastársal, hogyha valaki házasságban van. És ez egészen bizonyos, biztos pont ahhoz, hogy jó legyen a házassága, jó legyen a házasságon belüli szexuális kapcsolat, és ne akarjon más társat keresni. Nagyon könnyű elcsúszni. És befejezésül hadd mondjak el egy történetet. Egy könyvet olvastam, nem tudom, hogy kik adták ki ezt a könyvet. Talán a Maranatha kiadó, talán nem tudom. Még csak az elejét olvastam ennek a könyvnek, és az történt, hogy az egyik gyülekezetben volt egy csodálatos, gyönyörű, szép nő, és állítólag a férfiak, ha ránéztek erre a nőre, erre a kis hölgyre, nem csak ránéztek, hanem ott maradt a szemük, és csodálták. És egyik nap jelentkezett a titkárnál, és a pásztorral akart beszélni, és a pásztorhoz, amikor bement, hát a pásztor is örült, hogy megjelent ez a kis hölgy, és elmondta ez a hölgy, hogy amióta megtért, azóta nincsen szexuális kapcsolata, és nem követett el bűnt, de iszonyú kísértése van. Úgyhogy egyszerűen nem képtelen megállni, és ez a kísértés tulajdonképpen az, hogy a pásztorral szeretne szexuális kapcsolatba lépni. Ez nem Magyarországon történt. És ez a hölgy elmondta a pásztornak az első találkozás során, hogy és milyen módon szeretne vele szexuális kapcsolatot élni, vagy létesíteni. És azt mondta a pásztor, hát szó sem lehet róla, keressen egy férfit, akivel együtt le tudja élni az életét, és férje lesz. Tehát, és nagy nehezen elküldte az irodából. A hölgy egy bizonyos idő után már nem jelentkezett a titkárnál, hanem bement a pásztor irodájába, és még mélyebben esetelte, hogy hogyan és milyen módon szeretne vele szexuális életet élni. És hát a pásztor már előtte, az első találkozás után eldöntötte, hogy legközelebb csak a feleségével együtt akar ezzel a hölgyel beszélni, szó sem lehet, hogy egyedül, de mivel nem volt lehetősége arra, hogy válaszol, mert ez a nő betört, hát mélyebben esetelt a hölgy, hogy mit szeretne, és azt mondta a pásztor, hogy szó sem lehet róla, és ugye a nőknek van egy nagyon-nagyon erőteljes fegyverük, amivel a férfiakat általában nagy általánosságban le lehet venni a lábokról, a sírás. És a pásztor oda ment a hölgyhöz, és átölelte megfogta így a vállát, és ez nyitotta ki a kaput, a hölgy fölállt, nyakába borult, és a könyvből én már csak azt olvastam, hogy terhes lett a pásztortól, és azt mondta a pásztornak, hogy vegye el feleségül, vagy kitereget, hogy tőle van a gyerek. Tovább is folytatódik, mondom, nem olvastam el. Szeretném elmondani, hogy abban a gyülekezetben, amikor oda ment ez a pásztor, körülbelül 50 tagú volt a gyülekezet, és nem tudom, bizonyos rövid időn belül 2000 tagú lett ez a gyülekezet. 2000 tagú gyülekezetnek a pásztora elesett. Miért? Itt Anikó beszélt a gondolati bűnökről, és lehet, hogy vannak itt olyanok, hogy a gondolkodás az, hogy gondolkodom, hát az miért bűn? Na most ez a férfi, amikor rádöbbent már, mint a pásztor, hogy mit tett, elveszítette tulajdonképpen a pásztorságát, és hát ott volt a család, állítólag a felesége aztán megbocsátott neki, de megkérdezte tőle az, akinek panaszkodott egy másik pásztor, hogy gondolkodtál a szexualitásról és a nőkről. És ott volt a gondolati bűn. Folyamatosan gondolt más nőkre is. És ez volt egy olyan kapu, hogy ez a pásztor ilyen módon elbukott. Vagy egy másikat hadd említsek gyorsan. Az a pásztor, aki nem régen bukott el, 14 ezer tagú gyülekezete volt, és körülbelül 3 millió keresztjén tartozott hozzá. Ez Amerikában történt, ez nem titok, egy magyar újságban olvastam, ha jól emlékszem, a Magyar Hírlapban. Elbukott úgy, hogy homoszexualitásba keveredett. És miért? Ezt tavaly ősszel olvastam, és a pontos információim vannak ezzel kapcsolatosan, hogy ez a férfi gyerekkorában szexuálisan megerőszakolták ezt a férfit. Gyerekkorában. És ez nem lett lerendezve. Öt gyereke van, ha jól emlékszem, felesége, jól éltek házasságban, de ez mindig probléma volt. És amikor oda ment abba a városba, akkor csak a feleségével együtt, nem volt még gyülekezete, csak egy kis csoport, és 20 év alatt 14 ezer tagúvá növekedett ez a gyülekezet, és mégis elbukott. Mert ott volt a büszkeség, és nem volt hajlandó lerendezni az életében ezt a nyomorúságot. Köszönjük, hogy meghallgattatok. 30 percet, hol van az András? 30 percet spóroltunk.
Igen, akkor annyit csináljuk, hogy 19-28-ban, 20 óra 10-ig kérdéseket lehet feltenni, és 20 óra 10 után 21 óráig étkezés. Veszik kezdetét.
Még annyit szeretnék említeni, azt a múltkor elfelejtettük mondani, hogy lehet, hogy célszerű lett volna úgy csinálni ezt az egész dolgot, hogy mi tartani 5 perc szünetet, és mindenki leírja a kérdését, és mi arra névtelenül arra a kérdésre válaszolunk, mert azért ez nem egy olyan témakör, ami esetleg olyan, amiről olyan nyíltan lehet beszélni, főleg fiataloknak. Lehet, hogy cikis kérdéseitek is vannak, nem tudom, az András eldönti ezt, de máshol így szoktuk ezt tenni, hogy le lehetett írni névtelen a kérdést, és utána a névtelen kérdésekre válaszoltunk. De ha vannak itt bátor lányok és fiúk, asszonyok és férjek, akkor itt állunk elében.
Nincs annyi dolgunk, mert szerhozzánk, akkor talán, hogyha kérdéseket föltennétek itt szembe, és azt megköszönnék. A határokról beszélve, csak nem mondok a konkrétumot, én benne van egy válasz, de ennyi vagyok az előadó. A jegességben voltak a határ, mert még csak a párhatásban voltak a határ.
Ez egy jó kérdés. Ugye a szexuális bűn az bűn, hogy hol van a határ. Nem olyan régen hallottam, hogy az egyik gyülekezetben történt meg, hogy a lányok azt mondták, nem is egy, hogy Susan akar férhez menni, és ezért előfordul olyan kapcsolat, hogy orális szexet végez egy-egy partnerével. Na most hol a határ, és mi a bűn? Beszéltünk erről, voltunk már olyan körben, ahol azt mondták, hogy nem fogadják el, hogy az orális szex például bűn. Én azt mondom, hogy mi ketten Anikóval ezt Isten igéje szerint bűnnek tartjuk. Vannak nyugatról érkező könyvek, amelyek megengedik házasságon belül, ha mind a két fél megegyezik ebben. És én azt mondtam erre, hogy Anániás és Safira is megegyezett. És mi lett a végük? Kivitték mind a kettőt a temetőbe. Tehát az, hogy megegyezik a férj és feleség bűnös kapcsolatba, az nem egyenlő azzal, hogy ezt szabad tenni. Tehát hol van a határ? Ott van a határ, amikor már meg tudsz állni. Amikor még meg tudsz állni. És ez, bocsánat, attól függ, mind a két féltől függ, hogy hol tudnak megállni. Van egy amerikai barátom, és van egy lánya, és azt mondta, hogy ha a lányának egy fiú udvarol, akkor meg fogja mondani a fiúnak, hát egy olyan 130 kilós és 2 méter magas férfi, hogy váltól fölfele foglalkozhat a lányával. Na most hol a határ? Ugye, ha meg tudsz állni, hogy nem követsz el bűnt, akkor vannak természetesen határok. Hol a határ? Kézfogás. Van, aki azt mondja, hogy jaj, még a kezemet sem fogja meg addig, amíg nem lesz jegyesem. Hát azért vannak olyan közösségek, ahol tiltják, egyenesen tiltják az udvarlást, és én szerintem ez egy őrületes dolog, hogy akkor hogy ismeri meg egymást két fiatal? Én több mint egy évig udvaroltam, illetve 6 hónapig udvaroltam Anikónak, amikor menyasszonyom lett. És utána még 8 hónapig volt menyasszonyom. Tehát karácsonykor volt az eljegyzés, és augusztusban volt az esküvőnk. Igen.
Hogy hol a határ? Én mint nő, én azt mondanám, hogy addig, amíg csak ismerkedés, tehát nincs szó arról, hogy egyáltalán milyen célból akarsz ismerkedni, mert hogyha azt mondja két fiatal, hogy hát csak úgy együtt lötyögünk, akkor azt mondom, hogy akkor egyáltalán ne legyen, ha csak olyan barát kell, aki lehet nagyon egészséges fiú-lány barátságok tudnak lenni, ami rendben van. De akkor egyáltalán se csókolózás, semmi ne legyen, a barátok barátok. Ha pedig keresztényekről beszélek, ha egy fiú meg akar nősülni, és kér Istentől a társat, és valakire megdobban a szíve, én szerintem az a tisztességes, ha azt mondja, hogy figyelj, szeretnének megismerni téged, komoly szándékom van, nem flörtölni akarok, benne vagy-e. És akkor nem szabad egyiknek sem másik szívével játszani. Tehát itt az, hogy a fiú nagyon bírná már, ha egy kicsit közelebb kerülne, a lányoknak a szíve borzasztóan meg tud sérülni, hogyha a fiú már a második találkozás után már belemászik a lányba, amennyire engedi a lány, tehát mindenféle, amit a lány megenged, és akkor utána a fiú azt mondja, hogy bocs, mégse te vagy az. Tehát ez egy tisztességtelen dolog. Tehát én azt gondolom, hogy legyen tisztességes beszélgetés, legyen kedves közeledés, ahogy mind a két fél hajlandó. Tehát én szerintem a mai fiatalság teljesen elvesztette a romantikáját ennek az egésznek. Mert tulajdonképpen az életben a legszebb időszak az, amikor fiatalok vagyunk, és megtaláljuk egymást. Az életünk párját. Nem kellene ajtóstól a házba menni. Nem kellene. Mert tényleg ma az van, hogy elmennek a diszkóba, és egész este együtt rázzák magukat, és akkor utána azt se tudja, hogy mi a neve, de reggel valakinek az ágyába ébred, és na, szóval ez abszurdum, tehát nem erről van szó, hanem arról, hogy ha valaki tisztességes szándékkal közeledik, akkor legyenek meg azok a kedves lépések, hogy megnyerjétek egymás tetszését. És beszélgessetek dolgokról, és ahogy a lelketek oldódik föl, úgy lehet testileg is közelebb kerülni. De én nem mondom azt, hogy addig ne csokolja meg a fiú a lány, ameddig nincs eljegyzés. Ezt nem mondom. De azt viszont mondom, hogy kell egy közös megegyezés, hogy tiszteljük annyira egymást, hogy nem akarunk egymásnak rosszat, és nem fogjuk megengedni, hogy véletlenül ágyba találjuk magunkat, és még el se döntöttük, hogy egymáshoz megyünk, vagy összeházasodunk. És ez nagyon jó, és ezt ajánljuk fiataloknak, hogy legyen egy olyan közös megegyezés, hogy már egyik se sértődik meg, hogy mindig aki jobban észnél van, az állítja le a másikat. Ez az egyik, és még időben az egyik, a másik pedig az, hogy ne kerüljetek olyan helyzetbe, olyan kompromittáló helyzetbe, ahol nagyon könnyen megtörténhet minden. Tehát jó az, ha olyan társaságban vagytok, ahol azért látnak, ahol más is ott van, vagy hogyha háznál, vagy otthon, mert az se baj, hogyha már van egy komoly kapcsolat, én ezt nagyon helyeslem, hogy igen, menjen el a fiú a lány szüleihez, menjen el a lány a fiú családjához, ismerkedjenek meg, az se baj, ha ott alszik, de ne egy szobában aludjanak. Tehát lássa meg a másik félnek a családja, hogy ki ez a fiatal, akit az én gyermekem társul választ, de döntsétek el, hogy nem fogjuk ezt megtenni csak a házasságban. És meg lehet csinálni. Biztos, hogy nem könnyű, és nem azért, mert nem kívánja az ember teste. Mert hogyha szereti egymás két fiatal, nem kell szépíteni, kívánja az ember. A teste is kívánja. De el lehet mondani, hogy tisztellek annyira téged,
meg Istent.
És Istent, hogy azért, hogy a kettőnk kapcsolat áldott és jó legyen, nem fogjuk ezt megtenni csak a házasságban. És ezt érdemes megtenni. Ezt mindenkinek mondom. Ez lehet, hogy egy kis szenvedés, lehet, hogy azt mondja, hogy ezek hülyék, hát nem ebben a világban élnek. Nem baj. Nem baj. Árral szembe úszni nehezebb, mint az ár sodrásában. Sokkal nagyobb dolog, amikor mindenki szennyes, tisztának maradni. És ezt nem kell szégyelni. Úgyhogy én azt mondom, hogy megéri. Megéri. És egy közös megegyezéssel, és tényleg itt a tisztelet nagyon sokat számít. Istent is tisztelem, és a társamat, a leendő társamat tisztelem. Nem tudom, megkaptad-e a választ?
Nekem is maga az ölelés is a csó, mert a gerjedelme bemegyünk, az ember már nehéz okosnak lenni. És segítenétek nekem, megerősíteni a lányokat, hogy ne higgyék azt, hogyha nem nagyon vonzóan, nagyon csinosan, nagyon magamutogatóan költöznek, akkor nem kellnek el. És hogy ne higgyék azt, hogy ha tényleg egy napig férfiak lennének, akkor néha tudhatnák, hogy milyen kín. Szerencsére igazán nem küzdök. A múltkor bicikliben ment a munkahelyembe, egy hölgyivel jött, már csúnya is volt a hasa, de
kint volt
a seppmolóba, és direkt néztem rá, tépte magám, hogy jaj, hová rejtse magát. Hát mondom, akkor miért csinálom?
Hát já.
Jó tíz éve előtt már majdnem megkérdeztek hittanul rá, hogy imádkoztam a divattervezőkért, és a lányok így, hogy elhiggyél ezt, és fölgyörgyültek, hogy miatt, hogy mind szokták, hogy nem járhatok, hogy kiválok a grúzomba. Szerintem se normális és tisztességes, de ő is értek sokkal.
Zoli, az egyik gyülekezetben megtörtént az, hogy az énekarban a lányok mini szoknyában ültek, és volt egy idős testvér, egy atyafi, hogy azt mondta a pásztornak, hogy hát próbálja meg már a lányokat valahogy megnevelni, hogy tisztességes öltözetben, mert hát borzasztó bűnt követnek el, és aztán mondta a pásztor, hogy testvére, valahogy olyan helyre ülj, hogy ne nézd, ne lásd a lányoknak a térdét. Sokszor nem a lányok térdével van gond, hanem a férfiak szemével. Olyan világban élünk, hogy nem tudod azt mondani, hogy most azt mondod, hogy próbáljam meg megmondani a lányoknak, hát, kedves lányok, hát nem mutassátok ki a hasatokat. Hát, ezt már nem tudjuk megtenni, ilyen a világ. Viszont azt meg tudom tenni, hogy Jézus Krisztussal együtt mindenre van erőm. Tehát van erőm arra, hogy nem engedem meg, hogy a madár fészket rakjon a fejemre, ha köröz is a fejem fölött, de nem engedem meg, hogy rá fészket rakjon. Mit jelent ez? Mondtam valakinek, hogy az nem baj, hogyha meglátod, hogy egy gyönyörű, szép nő. Köszönöm, Uram, hogy ilyen szép nőket teremtett, és fordítsd el a szemedet. De ehhez Istentől kell kérni az erőt. Mert ha a saját erődre támaszkodsz, vagy a saját erőmre, akkor nagyon nagy veszély lesz, és úgy jársz, mint a pásztor.
Mi
jár az eszedben? Igen. Ugye a gondolati...
Merlin...
Karot.
Igen, ez valamikor...
Tehát nagyon igen, sokszor én értem, amit mondasz,
érdemes
hogy
elolvasni különben ezt a könyvet.
Hogy a lányok, vagy nem a lányok, a hölgyek így meg így öltöznek. Mit tudsz tenni? A divattervezőket nem tudod meggyőzni, szerintem.
Hát ez ugyanaz, mint a...
De bocsánat, te most, mint férfi, a lányokat megítéled azért, ahogy öltöznek, de te, bocsánat, te férfi vagy. Hát most ne a lányokat akart fegyelmezni, hanem magadat kell fegyelmezned, Isten igéje szerint, hogy tisztán maradj. És a másik, hogy Uram, társat kérek, nyisd ki a szemem a társamra, és minél előbb megnősülj. Volt egy ilyen hirdetés, hogy lehet megtartani egy férjet a nők felé. A rádióban volt több évvel ezelőtt, írják le mindenki, és egy nő nyerte meg ezt a pályázatot a következő mondattal. Tartsd jól a bestiát. Tehát ebben nem csak az étel van, és a tiszta ruha, hanem a szex is benne van. A házasságnak egy része a szex, de egy olyan része, amely ha nem működik jól, akkor tragédia van. Lehet, hogy a tiszta ruhával meg a főzéssel nincsen olyan tragédia a házasságban, mint a szexel. A legnagyobb probléma ezen van, ezen a területen.
Egy kicsit visszatérve a lányok öltözködésére. Nem könnyű ma nőknek. Annyira fel is egy agymosás, ahogy a világ, és egyáltalán a férfiak gondolkodásában ez lett bele sugalva. Nézzétek meg, hogy bizonyos munkahelyeken csak bizonyos testméretű és ruhaméretű nőket vesznek föl. Hiába van esetleg sokkal több esze, mint annak, aki egy kicsit tehetebb. Ez egyszerűen minősíti a nőket. Sajnos, mióta Barbie babát behozták, és ez a hány éve, mióta van Barbie baba, ki tudja? Nem mondod, nem is gondolom. Én fény gyerekkoromban ez még annyira nem volt annyira emlékezett. Nem, de Magyarországra nem került ilyen olyan hamar. Szóval jóval később került. Az én gyerekkoromban nem emlékszem. 80 körül. Nos, a Barbie baba az egy agymosás. Barbie baba alkata nem Isten szerinti tervezett, nem Isten tervezte így a nőt. A nőknek erősebbnek kell lenni. A nők hivatása az nem semmi. A nőnek gyermeket kell szülni, azon kívül fel is kell nevelni, akkor egy férjet, akinek elég sok igénye van is, szépen rendbe kell tartani minden területen, amiről most szó volt, meg a múltkor is szó volt, és ehhez erő kell. Na most nem azt mondom, hogy januária hölgyeket képzeljünk el, az az igazi, de és amellett meg Isten teremtette úgy, hogyha például egy nő egyszer szül, utána egy kicsit átrendeződik. Sok nő azért nem szoptak például, hogy nehogy a mellett tönkre menjen, mert akkor a férje vagy a partnere nem fogja szeretni. Hát ez gonoszság. Mert annak a babának kell az a lelki kapcsolat is, hogy szopjon, meg kell a tej. mert az immunrendszer egész más lesz, meg egyáltalán. És sok nő azért nem meri szoptatni a gyerekét, mert mi lesz akkor, hogy a férjem, ha a férjem mit fog mondani, ha mellem tönkre megy. Nem megy tönkre. Lehet, hogy egy kicsit teltebb lesz, de arra való. Tehát itt a férfiaknak is meg kéne változni a gondolkodás módjuknak, mert általában azért, ha egy társaságban van, mit tudom én, 20 nő, és abból néhány, aki ilyen bombacsajok, a bombacsajok azok általában vékonyak, arányosak, azért van rajtuk, de nagyon-nagyon kevés. Ezek a lányok, lehet, hogy az egész életükben a testük a központjuk, de mindenkinek. De sajnos arra kényszeríti ma a világ a lányokat, hogy annyit foglalkozzanak a testükkel, és minél többet foglalkoznak, annál nehezebb neki. Mert mindenféle hülye fogyókurát végigcsinálna, és utána dupláját szedik vissza. Ezt higgyétek el, és ez egy nagy kína. Örüljön az annak, aki olyan alkatú, hogy nem hízékony, mert általában hízékonyok nem esznek annyit, mint a soványok. Én ezt megfigyeltem. Elég sokfajta nővel foglalkozunk, és ugye látókörünkben van egy jó pár hölgy, és bizony, hogy nagyon el vannak utasítva a férfi nemtől a külsejük miatt, és lehet, hogy sokkal külön társak lennének, vagy lesznek, ha valaki egy normális férfi észreveszi, mert sokkal jobban jár egy olyan lányjal, akinek nem a teste körül jár csak az esze, hanem van benne más is, és nem csak a külső. De higgyétek el, hogy tulajdonképpen a világ gondolkodásmódja kényszeríti a nőket ide. És én nagyon tisztelem azokat a nőket, akik nem veszik ezt fel. Persze legyen egy nő csinos, ápolt, és nem kell ilyen nappal enni, tehát itt nem erről van szó, de vannak hízékonyabb hölgyek, vannak olyan alkatúak, vannak másfajta alkatúak, de ez nem szabadna, hogy a férfiak szemében értékkülönbség legyen. Sajnos ez van. Úgyhogy nem könnyű a hölgyeknek. Persze abban igazad van, hogy ha valaki egy kicsit teltebb, akkor az sokkal jobban teszi, egy kicsit lezserebből öltözködik, mert nem kell azokat a hurkákat kimutatni. De az biztos, hogy vannak lányok, akik ha egy lezserebb ruhában nagyon csinosak lennének, és különben vékonyak, de mégis van itt egy kis húszogumi, mi így lettünk teremtve, hogy itt párnak vannak, gömbölyűek vagyunk, a férfiak izmosak. Mi így lettünk alkotva, és a vékony nőknek is vannak párnái, ha nem dugnák ki a haspólóból, sokkal csinosabbak. Én mint nő, nekem sokkal jobban tetszene, nem tudom, a fiúknak tetszik ez, de ez egy rossz divat, valóban.
Elnézést, tartsuk be a sorrendet. Ott volt egy kérdés, Zoli.
Az lenne a kérdésem, hogy mennyi azt mondja, a szexuális fantáziálás?
Az is az ágyba vezet. Előbb vagy utóbb. Mennyasszonyról szexuális fantáziára. Nem mondjuk.
Tulajdonképpen ez attól függ. Tehát van egy mennyasszonyod, és nem esel a szexuális bűnbe, fantáziálhatsz. Tiéd lesz egy bizonyos idő után, és futhatod a pályát, ahogy mondja az ige, amikor elveszett feleségül, tiéd lesz az egész, de be kell tartanod a határokat. Az, hogy a szexuális fantáziálás, nincs arra idő, hogy most ezt részleteiben kifejtsük, de ez annyit jelent, hogyha például van valakinek egy felesége, és van egy titkárnője, és amikor a feleségével él szexuális életet, akkor mindig a titkárnő van az eszébe. Tehát nem egy ilyen van, szóval ezek... Tessék?
Ezért kérdeztem, menj asszonyra.
Azért mondtam, hogy az nem bűn.
Csak tudjál megállni.
Jó. Illetve tudjatok megállni.
A Péter, bocsis, akkor fejlesz.
Nem is kapcsolódik el a kérdőre, tehát hogy a kívánsággal is már például szóba került, hogy annyira kiegyelő újság sem volt, hogy mentettem az embert szembe találkozni nap, mint nap egyben, és régen is így volt, végül is régi testvéreken is vannak aktívek, régen is tűzmányát is végül is mesztelenül ábrázolták, hogy mi itt is, hogy hol a határ, tehát hogy mint térfutó a kérdezem, hogy ez lehet úgy például, hogy ilyen képes nézni, hogy az emberben legyen kívánság.
Tehát tulajdonképpen az a kérdésed, hogy a kívánságnak hol a határa? Értem.
Múzeumban festménynézése közben például.
Saját magam életéből hadd mondjak egy példát. Nem régen vagyok teljes idejű lelkipásztor, de volt polgári foglalkozásom, és egyik nagy cégnél dolgoztam csak így, mint külső, és az egyik műhelyben volt egy újság, amiben bele akartam nézni, nem tudtam, hogy az pornó, és mielőtt megfogtam volna, ez a szó jött ide a fülembe, hogy ez bűn. Na most, nem vagyok szuperszellemi, nehogy azt gondolja valaki. Tehát attól függ, hogyha egy férfi, most jól értem, mint férfi, ha egy férfi és szexuális igénye van, és ránéz egy pornó képre, elmész egy autóval egy pornó kép előtt, mondjuk egy nagy plakát előtt, ránézel, lehet, hogy nem történik semmi, de ha egy pornó újságot, vagy egy könyvet nézel, az már bűnös. Azért, mert elindul a gondolatod. Ha férfi vagy, hangsúlyozom. És hogyha nem, ha nem a saját nemed után vágyódsz, akkor igenis bűnös gondolataid ébrednek.
Ugyanez.
Most egy festményről, hát nem akarom itt értékelni a festőművészetet. Egy-egyet olvastam az életüket, úgyhogy nem erről akarok én most beszélni, hanem a festmény is ugyanez. De nem kell festmény, ha ránézel egy nőre, egy csinos nőre, elkezded vesztköztetni. És már előtted úgy lesz, mint a festményen. Itt ezzel van gond. Szoktam mondani azt, hogy én nagyon sok nőt megölelek, mert már abban a korban vagyok, és nekem egy atyai szívem van, itt van a lányom, itt a feleségem, tehát én tisztán beszélek erről. De hogyha egy férfi megölel egy nőt, és nem mozdulnak meg az ingerei és az egyik testrésze, akkor nincsen gond. Ha tiszta vagy a paráznaság szellemétől a szemed meg az érzékeid, akkor ezt megteheted. De ha nem, akkor lehetsz 85 éves, akkor se tedd meg.
Itt volt a következő kérdés.
Nem is kérdés, inkább csak szeretném megosztani az élettapasztalatomat röviden. Amikor a halasztóévemet kezdtem az egyetemen, nem kaptam kollégiumot, és lett volna egy olyan albérletem viszonylag jó helyen a városban olcsóért, ahol egy fiúval kellett volna együtt laknom, és ezek az emberek, akiket felajánlották ezt az albérletet, még azt is felajánlották, hogy el is költöztetnek. Ennek a lehetőségnek az anyukám nagyon örült, mert ez neki nagyon nagy terhet jelentett, de én megmondtam, hogy én ebben a megoldásban egész egyszerűen nem megyek vele, mert nem érzem biztonságomat. Lát az anyukám nem vihetett kapásból. Én is kaptam a bérletet egy még jobb helyen, ahol három lányjal laktam együtt 5 hónapig. Aki ki a lakás volt, az a lány hívő volt, és teológián tanult a barátja. A két másik lány nem volt hívő. És ott az volt a divat, addig, amíg a két idősebb lány együtt lakott, hogy havonta egy hétvégén felhozták a barátjukat együtt aludni. Ezzel a dologban az tudtam kezdeni, már csak azért is, mert az anyukámmal nem tudtam megbeszélni, mert tudom, hogy milyenek nézett volna. És először kiegyeztem ezzel a dologgal, hogy mindenkinek van egy hétvégéje egy adott hónapban, amikor felhozza a barátját úszkálni. De aztán rájöttem, hogy hülyeséget csináltam, és megmondtam, hogy figyeljetek, ez bűn, és hogy ezt sürgősen be kéne fejezni, mielőtt ennek nagyobb következménye lesz. Két oltári veszekedés lett belőle. Végül is a teológus hallgató barát velem leült beszélgetni, és megmondtam, hogy ő úgy gondolja, hogy az, hogy ő úgy alszik a barátnője mellett egy ágyba, egy üres lakásba, az szerint egy kegyelem, hogy nem kívánja meg. Végül is megmondta nekem, hogy szerintem nekem tulajdonképpen igazán mondta, piszok rosszul csinálom ezt a dolgot, és meg is mondta, hogy fel is út, le is út. És én meg el is költöztem. Nagyon jó helyre kerültem, egy református lánykollégiumba, de nagyon csúnya a következménye lett. Tehát én megbetegedtem, mert tudtam, hogy nekem ezeket a lányokat nem jóvá kellett volna szidnom, hanem jóvá kellett volna szeretnem őket. És szóval azt a határokról volt szó, én az együtt alvást nem, azt már bűnnek tartom. Még akkor is, hogyha nincs szex. Köszönöm.
Ehhez még annyit, hogy nem elég becsületesnek lenni, hanem annak is kell látszani. Tehát, hogyha valaki együtt van egy fiúval, egy lány, mondhatja, hogy nem történt semmi, ki volt ott. Tehát a világnál, ez a világ szemében ez azt jelenti, hogy ha már együtt voltak, akkor minden megtörtént. Tehát valóban nem, a tisztesség látszatát is őrizni kell.
Meg ráadásul, aki ki a lakás volt, az a lány nagyon szemtelen volt, nagyon hibátlan volt, nagyon manipulatív volt, és az apukája egy olyan lakásbéleti szerződést akart velem aláírni, ahol le akarta csalni az adónak egy nagy részét, és akkor megmondtam, hogy én ezt nem írom alá a vallási okok miatt. Na és úgy üvöltött velem a mobiltelefonom, hogy az asztal túlsó végén is hallotta, aki ott ült. Végül is a lány akkor megvédett, de hogy aztán emiatt a dolog miatt konfliktusba kerültem vele, akkor ő is azt mondta, hogy ki vagyunk ma.
Csak egy tanácsként mondom, hogy ugye beszéltünk bűnökről. Ha valaki nem érzi azt, hogy ez bűn, akkor ha azt mondod, hogy figyelj, te most amit csinálsz, ez bűnt követsz el, akkor lehet, hogy te kerülsz problémába, ahogy problémába kerültél. Két igehely van. Az Ezékiel proféta könyvében, a 3. rész 17. versében az van írva, hogy ha nem figyelmezteted a hitetlent, akkor Isten a te kezedből kéri a vérét. És a 20. vers így folytatódik, ha az igaz bűnt követel, és nem figyelmezteted, akkor is Isten a te kezedből kéri a vérét. Tehát én szerintem az, hogy megmondtad, hogy amit elkövettetek, vagy csináltok, az bűn, azt már nem mondtam volna helyedbe hozzá, hogy ezt hamarosan be kellene fejezni. Mert a döntésük az övé. A döntés az övék. Az, hogy megmondtad, hogy amit csinálnak a Biblia szerint bűn, az én szerintem helyes volt. Csak nagyon kell figyeljünk az Úrra, hogy mikor mit mondhatunk meg a másiknak, hogy mennyire van fölkészülve. Lehet, hogy előtte imádkozni kell, hogy Uram, egyáltalán szóljak, ne szóljak, és amikor itt belül egy békességet van, hogy leülj külön-külön a bárkivel, most nem csak ez az egyetlen egy helyzet, mert lehet, hogy a te tisztaságodat Isten fel akarja használni mások felé. Tehát az igazságot szeretettel megmondani, annak súlya van. De az igazságot szeretet nélkül mondjuk meg, az öl. Én egy jó ideig az igazságot szeretet nélkül mondtam meg, és öltem az embereket, és féltek tőlem. De ha szeretettel mondjuk meg az Isten igazságát, az épít. Még akkor is, hogyha akkor fölháborodnak. De a benned az Isten szeretetét érzi a másik, ez kötelességünk, hogy elmondjuk, hogy amit teszel, az bűn.
Itt lett volna még egy kérdés.
Szerintem egy olyan gondolat került fel, hogy nem tudom, hogy vagytok valakit, szerintem maga az udvarlás, az együttjárás, a jegyesség, maga a házasságot még tanulni kell. Tehát igazából nem így születünk, és főleg, hogyha valaki tisztán lép házasságba, akkor még tapasztalata sincsen, hogy ugye beszéltünk, hogy a szexualitás is intim téma, nem töregetjük ki másokra, nyilván meg lehet osztani bizonyos szintig, ugye mi vagyunk itt, hogy beszélgessünk, hogy hogy lehet ezekben a témákban, akár egyesség, házasság, házasélet, tanulni valaki tanulni, mert nyilván, hogy nem úgy lettünk, vagy arra is én munkám magamról beszélek, hogy nyilván ezt tanulni kell.
Nagyon jó a kérdésed. A keresztény közösségekben ez egy hiánycikk. Amikor mi összeházasodtunk, minket csak készítettek fel. Persze nem voltunk túl fiatalok már, és nagyon kevés jó keresztény irodalom volt abban az időben. Az nagyon jó, ha valaki a szüleivel tud valamilyen szinten beszélni. Nagyon sok szülővel nem lehet. Ez is neveltetés, vallási háttér és egyebektől függ. Amit mi elhatároztunk, amikor mi összekerültünk, hogy a mi gyülekezetünkben mostantól kezdve lesz házassági felkészítő. Hogy azok a fiatalok, akik mi utánunk fognak összeházasodni, azokon a küszködéseken, meg kilódásokon, meg kudarcokon nem sokat kilódtunk egymással, viszonylag tényleg mondhatom azt, hogy Isten volt, aki nagyon átsegített dolgokon, de láttuk, hogy szükség van erre. Tehát az nagyon jó, hogyha a közösségekben van házassági felkészítő. Azon kívül a lelki gondozás is egy ilyen fontos dolog, amíg a házassági felkészítőről annyit, hogy mi úgy tesszük, hogy külön beszélünk, én beszélek a feleséggel, tehát a mennyasszonnyal, és ez egy olyan, mint egy lelki gondozás. Tehát elmondjuk, hogy amiről itt beszélünk, nem kerül ki, senkinek nem beszélünk róla, tehát ezt abszolút titoktartás mellett, hogy nyugodtan bármit kérdezhet, és mi szoktunk előre imádkozni azokért dolgokért, amikről itt beszéltünk, hogyha bárkinek a házasság előtti életében akár bántalmazás, akár generációs örökség miatt valamilyen problémái voltak, akár már volt előtte kapcsolata, hogy ezeket teljesen kitisztítani, megbánni, megbocsátani, bocsánatot kérni, és Isten úgy megtisztít ezekből, mintha meg se történt volna. Olyat még nem éltem át, hogy a szüzességet valaki visszakapta, hát azt nem tudom, ilyenről nem tudok, de azt tudom, hogy a lelke teljesen tiszta lett, és nem ártott a házasságának az előző élete. Tehát érdemes ezen a téren is. És ugyanezt a férjem a fiatal emberrel, és aztán beszélünk velük együtt is, és beszélünk a szexualitásról is, beszélünk dolgokról, és mivel kialakul egy olyan barátságos kapcsolat, és egy olyan bizalmi kapcsolat, mint az anya, apa és a gyerekek, ezek a fiatalok általában bátrak, és hogyha van olyan intim kérdésük, amit ciki megkérdezni bárkitől, hozzánk bátran mernek jönni, általában a fiú a férjemhez, a fiatal asszony hozzám, és megkérdeznek dolgokat. Egy ilyen kérdés például, amiről nem sok irodalom ír, hogy házas élet terhesség alatt. Mert egyszerűen nincs róla irodalom. Szinte nincs. És ez egy komoly kérdés. És ez egy komoly kérdés, mert nyilván, hogy az asszony egy más helyzetben van, egy életet hord a szíve alatt, a férfi viszont férfi marad. És nagyon jó, hogy erről lehet beszélni. Most itt, én nem tudom,
hogy... A gyerek születés
körülményei, ugye, hogy a világ azt mondja, hogy a férfinek szüksége van szexre, addig a férfi találjon magának partnereket, ha nem találjon magának partnereket, ha nem legyen hűséges a feleségéhez. A szülés előtt 6 héttel már nagyon kényelmetlen a szexuális kapcsolat. Tehát a szülés előtt 6 héttel be kell fejezni. Addig be kell találni azt a megfelelő testhelyzetet és azt a körülményt, ahogy kellemes mind a kettőnek. És nyilván, hogy egymásra figyelemmel lenni, és főleg a férfinek kell a feleségére figyelemmel lenni minden szempontból. De a terhesség ürügyén nem tagadhatja meg az asszony a testét a férjétől. És a babának meg nem árt. De a szülés előtt 6 héttel, és a szülés után még 6 hét, tehát az 12 hét a férfinek, amíg Isten fölfüggeszti nála a szexuális igényt. Örüljön annak, hogy apuka lett, dajkálja a babáját, és segítsen a feleségének. És ne bámulja a másik feleségét. Bocsánat, de ez van. És Isten segített.
Azt gondolom, Dori, hogy az udvarlás nagyon nehéz ilyen módon segíteni, mert vannak olyan közösségek, gyülekezetek, ahol nem engedik meg az udvarlást, ahol az udvarlást bűnnek tartják.
és ezt úgy látom, úgy tapasztaljuk, hogy pásztortól függ, lelkésztől függ, nem minden esetben egyháztól függ, hanem nagyon sok esetben lelkésztől függ, attól függ, hogy a lelkésznek milyen az élete. Attól függ, hogy a lelkész mennyire kész, mennyire nyitott, és mennyire sérült a lelke. Mert a lelkészek is emberek, és látjuk, hogy a lelkészek milyen sérültek, és mennyi csomagot hordanak a maguk hátán, és ők hova menjenek. Ők kitől kérjenek segítséget. A másik nagy gond, például a Római Katolikus Egyházban, egy nagyon jó barátom a gyömrői lelkész, nagyon jó barátok vagyunk, és megkérdeztem tőle, hogy hogy csinálja a házasság felkészítést. És azt mondta, hogy van egy orvos, amikor a szexualitásról szó van. Nekem ebben az esetben az a gondom, hogy az orvos attól függ, hogy megtért, újjászületette, és mennyire ismeri Isten igéjét. Mert például a szexualitás területén orvosilag adhat tanácsokat. Például a tanácsot mondjuk, hogy milyen fogamzásgátlót használjon. De attól függ, hangsúlyozom, hogy mennyire megtért. Mert a fogamzásgátlóknak a 99%-a káros a nőre, és esetleg öl. Én egy keresztény orvostól hallottam ezt, aki megtért, újjászületett orvos, hogy egyszerűen nem tudják egyik fogamzásgátlóról sem bebizonyítani azt, hogy nem a megtermékenyített petesejt után végzi el a hatását, hanem előtte. Tehát vagy a petesejtet, az érett petesejtet teszi hatástalanítja, vagy a himivarsetet. Ezt egyáltalán nem tudják. Mint ahogy egy-egy gyógyszerekről halvány fogalmuk sincs az orvosoknak, hogy milyen mellékhatása van. Ugye leírnak egy listát, aztán kinél így, kinél úgy. Szóval nagyon-nagyon-nagyon nehéz erre ilyen módon segítséget találni, de nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség lenne rá.
Még két kérdés mondottam. Az egyik az, hogy jó-e, hogyha a férfi benn van a szülésnél, mert azt hallottam, hogy akkor impotenciát is kaphat. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz. Mindjárt tudok el tapasztalatot kápolni.
Nem hallottam ki.
A másik meg az, hogy azt hallottam, hogy a férfiak egymásokat frotlizták egymást, hogy kinek van a mesztelen képe a feleségéről, hogy ez konkrétan bűne.
Először is, itt már a Zoli beszélt, ott vagy, a haspólóról. Én azt mondom, hogy a feleségem teste nem a barátom számára teremtetett, hanem az én számomra. Tehát ez egy őrültség, hogy a pornó mesztelen testét mutassam akár a legjobb barátomnak, akivel nagyon-nagyon jó barátságban vagyok. Nem valószínű, hogy ez bűn, viszont kiteszem a feleségemet egy veszélyhelyzetnek.
És magánhasználatra?
Magánhasználatra akkor vetközik le, amikor lehetőségem van.
Már mint távol vannak egymástól, és hiányzik.
Ja, értem. Hát, de most, mivel ilyen meredeken tetted fel a kérdést, én meredeken válaszolok erre. Magánhasználatra, hogyha a feleségének a képét nézi, nagyon nagy a veszély, hogyha távol van, hogy önkielégítést végez. És ez bűn. Volt még egy másik kérdésed. Ja, a szülés esetén. Nem valószínű, hogy ez az elsődleges dolog. Itt most nagyon nagy divat, hogy apukás szülés van. Megmondom őszintén, itt előttetek,
hogy én bármennyire is kérte volna a feleségem, hogy menjek be, én nem mentem, mert ott haltam volna meg. Volt egy katonatársam, az öccse orvosta hallgató volt, és valahogy bement egy szülésre, és összeesett. Úgy vitték ki.
Ettől függetlenül az asszonynak sokat jelent, ha ott van a férje. A fiunk például ott volt a két kisgyermeke születésénél, és sokat jelentett a menyünknek. Ő is majdnem rosszul lett, nem gondolta. Ő nem volt eléggé felkészítve rá, a menyünk stramul viselt a dolgokat, de általában az úgy van, hogy az apuka ott van az anyuka fejénél, tehát ott van, nem a dolgokat látja annyira, hanem inkább a feleségét bátorítja, és az viszont sokat jelenthet. Tehát én ezt ilyet nem hallottam, hogy a férfi.
Van, aki azt mondja, hogy nagyon nagy hatás az, hogyha ott a fejénél imádkozik. Én tudok imádkozni ott kint az ajtónál is. És szerencsére Isten nem a távolságot hallgatja meg, hanem a szívemet.
Ehhez hozzá szeretnék valamit kapcsolódásként. De közvetlenül bátyám bent volt mind a három gyereke születésénél, azon úgy néztünk rá, hogy te tudsz valamit. Tehát tényleg egyszerűen megnőtt a család szemébe, mert nem volt, de nem is lehetett.
Abba az időben.
Úgy volt, hogy te tényleg tudsz valamit, a feleségének jót tett, tehát megnyugtatta.
Igen.
Én azért mondtam, hogy
vágás is volt, amit
én igen, a ködögzsinort az apuka vághatja
el.
A
látványtól félek.
Én ezt toleráltam volna abban az időben, de abban az időben föl se ajánlották. Tehát akkor szó nem volt ilyenről, hogy a férj bent lehet. Még a gyereket csak ablakon keresztül mutatták meg.
Amikor az egyik fiunk elesett, és itt egy véralábfutású lett a fenekén, és kicsi volt, 10 éves, és elvittem én az orvoshoz, és fölvágták, és az asszisztens hozott, Dénes, kell egy kis víz. Én lettem rosszul a gyerekeket.
Azt mondtam, amikor erről beszéltem, hogy konkrétan ilyen, hogy orális, anális szex ilyen nincsen, az önkielégítés sincs így leírva szó szerint, de ez egy gyűjtő fogalom, a bujasság és a tisztátalanság fogalmában van. Golossé 3-5-6. A menzes alatt azt kérdezted? Itt van ezen a házasság alatt.
Mózes 3. könyvében van ott a tisztátalansággal kapcsolatosan, ha jól emlékszem, a 18. a 19. vers részben, mindjárt megmondom.
Mit kérdeztél még, hogy a házasság előtti, ugye?
A Mózes 3. könyve 18. rész 19. vers így hangzik: az asszonyhoz ne közelges az ő havi tisztátalansága alatt, hogy felfedjed az ő szemérmét.
Ez a menzesz alatti. És akkor a házasság előtti, az Mózes 5. könyve, 22. fejezet, 13-tól 21. És a 23-24 is még. Tehát 13-tól 24-ig igazából. 22. fejezet 13-tól 24. versig, Mózes 5. könyve. És akkor mi volt még a kérdés? Azt mondtam, igen, hogy a perverzió, a Kolossé 3-5-6. A homoszexualitásról az világosan ott van, azt fölírtad, a homoszexualitás, hogy az nem, az is érdekel? A Róma 1, 24-től 27. Ezt higgyétek, kell, hogy ez ma az egyik legnagyobb kérdés. Róma 1, 24-től 27-ig, és a Mózes első könyve 19. fejezet 1-től 11-ig.
Bocsánat, még van.
Biztos van. Én azt mondom inkább, hogy rabság. Szóval nem tudom, hogy ez, nem tudom, milyen felekezetekből vagytok, nem tudom, hogy a férjem is kértett ezt a szót, hogy démonok. Hogy mennyit tudtok erről. Az az igazság, hogy a világ nem fél erről világosan nyilatkozni, még a mesékbe is, mert azok az E.T. figura, meg ezek, meg a Pokémon filmek, azok tulajdonképpen démonokról szólnak, és ez egy agymosás. A gyerekeknek természetessé teszik a szellemvilágot. És ez a negatív szellemvilág. És sajnos ezek létező lények. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, nem emlékeztek. Volt egy olyan gyilkosság, hogy egy férfi valami vidéki városban, a lakótelepen, a Miskolcon, az emeletről, vagy a ház tetejéről ledobálta az egész családját, és utána is le akart ugrani, de addigra már elfogták, és ő életben maradt. És a kihallgatását még a Kékfényben annak idején, sok évvel ezelőtt volt, a Kékfényben volt egy részlet a tárgyalásból. Én annyira megszántam azt a férfit, egy kétségbeesett embert láttam, aki azt mondta, hogy biztos azt gondolják, hogy őrült vagyok, de itt a vállamon, itt ült valaki, és kényszerített, hogy tegyem meg. És reszkedtem egész testembe, és meg kellett tegyem. És sajnos ezek démonok. És igazából a halál szelleme olyan jelenvaló, a halál szelleme gyilkol. A halál szelleme az abortusznál megy be az anyamébe. Tehát, hogyha egy nőnek volt abortusza, és ezért is veszélyes össze-vissza a szexuális kapcsolatokat létesíteni bárkivel, bármikor fejlődlenül, mert nagyon könnyen terhes marad a kislány, főleg, ha még itt a sakiskötbe, se tudják, mi történik. És amikor ugye hát azt mondják, hogy semmi baj, hát el lehet vetetni, és kész. Azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy egy napja megfogant tetesejt és egy 6-7-es terhesség ugyanúgy egy emberi élet. Tehát az első perctől kezdve. És hogyha egy emberi életet akár egy tablettával, egy eseménytáni tablettával ölünk meg, vagy ollóval vágják szét az asszony hasába, az mind gyilkosság. De gondolom, hogy ez nem újság senkinek. Biztos ismeritek a Néma Sikoly című filmet. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Ez gyilkosság. A nő döntött úgy, és egy férfi is úgy döntött, mert nem állt mellé a nőnek. Tehát az abortusz egy mindig két személy felel. Valamikor még az anyuka is belekeverne, azt mondja, hogy meg kell csinálni. Tehát kényszerítik rá a nőt. De tény az, hogy ő döntött, hogy gyilkol a saját testén belül. Tehát a halált behívta a testébe. A Biblia szerint a halál egy szellem. A jelenések könyvben az van megírva, hogy utolsó ellenségként lesz a halál és a pokol, az is egy személy, egy gonosz személy a tűztavába vetve. Tehát ezek démoni fejedelmek, démoni személyek. És hogyha valaki behívja a testébe a halált, az ott marad. És amikor valakinek abortusza volt, ha csak egy is, a halál szelleme ott marad. Az orvostudomány fantasztikusan fejlett, lehet, hogy vannak itt közöttetek orvosok, vagy orvostanhallgatók, tudjátok, hogy ilyen rengeteg abnormális terhesség, ilyen sok fejlődési rendellenesség soha nem volt a világon. Az abortuszok miatt, mert a halál szelleme ott van az anyamében, és a következő kis embert mind áldozatot tekinti. Ha nem tudja teljesen megölni, a teljesen megölés ugye a spontán abortuszok, ha valakinek abortusza volt, utána rendszeresen spontán abortusza is vannak. A halál szelleme, hogy lehetnek, de általában vannak is. Tehát a halál szelleme leselkedik a következő kis emberre. És ha nem tudja teljesen megölni, akkor ködök zsidott a nyakára. Ugye a ködögzsinó nem arra való, hogy a gyereket megfullassza, hanem hogy nevekedjen a gyermek az anyamében. Tehát a ködögzsinó a nyakra tekeredése is jele annak, hogy a halál szelleme ott van az anyamében. Lehet, hogy az anyának nem volt abortusza, de az ő anyukájának volt, és már ő az anyamében kapott egy ilyen kis csatlós maga mellé, és várta, hogy majd valamilyen módon az erejét kifejtse. Sajnos ezek a szellemi lények léteznek. És utána nyitott gerinc, meg egyebek különböző fejlődési rendellenességek. Az ige azt mondja, az anyamé gyümölcse jutalom. Isten a gyermeket ajándékba adja. És Isten ajándékba nem ad rosszat. A jutalom, amit Isten ad, az jó. Isten egészséges gyermekeket akar minden nőnek és férfinek adni. De ha már előtte csomó bűnt elkövettek, az ördög tudja, a sátán tudja, hogy joga van ahhoz a nőhöz, azok miatt a bűnök miatt. És emiatt lesznek a gyerekek olyanok, amilyenek. És Isten hibáztatják érte, pedig az emberek vétkeztek. Isten mindig jót akar adni, és senki ne féljen, aki nem vétkezett össze-vissza a házassága előtt, meg a gyerekszülés előtt, hogy egészségtelen és beteg gyereke lesz, ne féljen. Mindenféle vizsgálatot végeznek és megértenek az adatokkal, hogy ennyi időre ekkorának kéne lenni, meg ez az adat nem jó, meg az adat nem jó. Ha te tisztán éltél, és tisztán élsz a házasságban, a te gyermeked egészséges lesz, mert az anyami gyümölcse jutalom, és Isten jót jutalmaz. Ha meg valakinek előtte, a házassága előtt, vagy az első gyermek párolása előtt mindenféle biztonságot elkövetett, még mindig meg lehet belőle térni, mert Isten egy kegyelmes és Isten is megbocsát. És rendbe lehet hozni, de kell segítséget kérni. Nem érdemes házasságba úgy belemenni, hogy ezek nincsenek lerendezve. De sajnos a halál szelleme így működik. És utána, amikor az olyan többet nem szül, a halál szelleme még mindig ott van benne, és utána jönnek a nőgyógyászati problémák, soha ennyi méhnyakrák nem volt, ennyi petefészek probléma, meg méh probléma, meg mellrák, ez mind-mind a szexuális bűnök következménye, és a halál szelleme ott van. És ebből is meg lehet szabadulni. Meg lehet szabadulni belőle megtérés és megbánás által. Tehát meg lehet szabadulni. Nem kell ezektől megijedni, de foglalkozni kell vele. Bocsánat, hogyha nagyon olyan dolgokra beszéltem, ami, és a kérdés, nem azt mondja, hogy a kérdés a homoszexualitásról szól, de a homoszexualitás egy ilyen démon.
Szeretnék.
És azt kényszerít.
Két ige helyet említeni még a homoszexualitással, és ezzel be is fejezzük, mert majd 10 percen már, vagy 15-re túlléptük. A Mózes harmadik könyvének a 18. részében így van írva: férfiúval ne hálj úgy, mint asszonnyal hálnak. Utálatosság az. És a 20. rész 13. versben így van írva: és ha valaki férfivel hál úgy, mint asszonnyal hálnak, utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak, vérük rajtuk. Tehát ilyen módon a Biblia a homoszexualitást bűnnek tartja. Nem másság, bűn. Természetesen a bűnből meg lehet szabadulni, illetve meg lehet gyógyulni, mert Jézus azért jött, hogy a bűnünket fölvigye a fára. És azt a bűnt, amit megvallunk, megbánunk és elhagyjuk, azt Isten megbocsátja, és többé nem emlékezik meg róla.
A Dori figyelmeztetett engem, és igaza volt, hogy a homoszexualitás volt a kérdés. Én ezt példaként hoztam, mert ez a leglátványosabb, amit mondtam erről a halál szelleméről, de ugyanígy egy kényszerítő szellem a bűnök következtében. Ezek a szellemek úgy csatlakoznak az emberhez, hogy az ember elköveti a bűnt, például a hazugság, az egy kis dolog. Az ember füllent. Mondnak kegyes hazugságok, az is hazugság, és nincs igazából kegyes hazugság, azok is bűnök. És Isten szemében nincsen kis hazugság, meg nagy hazugság. A hazugság az hazugság. Az ember egyszer hazudik, nem vette észre senki. És valahogy úgy jól jött. Ha másodszor hazudik, harmadszor hazudik, már lelkismeretfordulása is elmúlik, és egyszer csak, akkor már a hazugság szelleme azt mondja, itt már nekem helyem van. Engem itt szeretnek. És utána az ember észre se veszi, hogy hazudik. Ez csak egy kis dolog. Bocsánat, lejárt az időt.
Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy meghallgattatok.